Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Jazz.
Különleges találkozásnak ad otthont augusztus 8-án a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterme. A kiváló énekes Dés László és a legendás szaxofonos Dress Mihály közös koncertjét élvezheti a közönség. Az este során a tradicionális jazz, a magyar népzene és a kortárs improvizáció egyedülálló ötvözete szólal meg. A műsorban szerepelnek Dés ikonikus dalai, továbbá Dress és zenekara saját kompozíciói, amelyek a magyar zenei örökséget és a jazz szabadságát egyesítik. Egy koncert azoknak, akik nyitottak a zenei határok elmosására, és egy érzelmekkel teli, élő zenei utazásra a kortárs magyar jazz világában.
Kiállítás.
Még augusztus végéig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban a World Press fotókiállítás, a világ legjobb sajtófotói egyetlen térbe sűrítve. 2025 legfontosabb és legmegrázóbb eseményeit mutatják be. Háborúk, tüntetések, természeti katasztrófák, emberi sorsok. De nem csak dráma van, akadnak lírai, szinte festményszerű pillanatok is. Egy kislány mosolya egy menekült táborban, egy jegesmedve első találkozása a kamerával, vagy egy sportoló győzelme a pillanat töredékében. Ez a kiállítás nem csupán a látványról szól, gondolkodásra, megértésre és együttérzésre késztet. A képek előtt állva sokszor némán maradunk, és talán ez a legnagyobb ereje.
Koncert.
A nyár egyik legautentikusabb és legélettelibb világzenei eseménye várja az érdeklődőket július 25-én a Kobuci kertben, ahol két legendás zenekar, a Párnograszt és a Besodrom közösen lép színpadra. A Párnograszt a magyarországi cigány zene egyik legfontosabb képviselője. Zenéjükön keresztül az autentikus roma dallamok, ritmusok és történetek elevenednek meg. A Besodrom ezzel szemben balkáni fúziós zenét játszik, jazzzel, funkkal és etnoritmusokkal keverve. Együtt pedig olyan hangulatot teremtenek, amelynél nehéz lenne mozdulatlanul maradni. A Kobuci kert különösen alkalmas ilyen élő, közösségi koncertekre. A fákkal körülvett udvar, a hangulatos világítás és a jó akusztika bensőséges, mégis lendületes környezetet biztosít.
Könyv.
Dragomán György legújabb kötete a Rendszer újra visszatérést jelent a szerző korábbi világaiba, és egyben tágítja is azokat. A könyvben 18 rövid prózai írás kapott helyet, amelyek összekapcsolódnak a szerző nagyregényeinek szereplőivel, motivumaival, de önálló olvasmány élményt is nyújtanak. Dragomán írásmódjára jellemző a mindennapi valóság és a mágikus elemek összefonódása. A kötet fő témái szabadságvágy, hatalom, emlékezés, gyermeki látásmód, és az a kérdés, hogy vajon újra indítható-e egy egész rendszer, legyen az politikai, társadalmi vagy éppen személyes. A Rendszer újra nem könnyed nyári olvasmány, de annak, aki mélyebb gondolatokra és maradandó prózai élményre vágyik, kiváló választás lehet, különösen hosszabb utazások, elcsendesedős esték vagy egy árnyékos padon eltöltött délután idejére.
Színház.
Kevés nyári darab illik annyira a szabadtérhez, mint Shakespeare Szent Ivániyi álma. Július közepén az Örkény Színház különleges játszóhelyre költözik, a Paulai Jede utcai Örkény kertbe, ahol a fák között csillagos ég alatt elevenedik meg a szerelem, a varázslat és a félreértések kavalkádja. A rendező Tóth Péter Pál modern, lendületes feldolgozást készített. A klasszikus szöveg kortárs gesztusokkal és erős vizualitással párosul. A színészek, köztük Polgár Csaba, Tenki Réka és Fica István energikus játéka különösen jól érvényesül ebben a közvetlen élő térben. Szent Ivániyi álom az Örkény kertben július 17-én és 19-én.
Kiállítás.
Picasso a zsenialitás nyomában. A Szépművészeti Múzeum időszaki tárlata különleges alkalom arra, hogy közelről találkozzunk a 20. század egyik legmeghatározóbb művészének életművével. A kiállítás több mint 70 eredeti alkotáson keresztül mutatja be a spanyol művész munkásságának főbb korszakait, a korai realista rajzoktól egészen a kubista forradalomig. A tárlat nem csak Picasso technikai sokoldalúságát, hanem belső vívódásait, politikai érzékenységét és személyes életének lenyomatait is feltárja. Külön figyelmet kap a nő ábrázolás változása, a háború és elnyomás képi megjelenése, valamint az öregkor művészi szabadsága. A kiállítás ideális választás mindazoknak, akik elmélyülten szeretnék megérteni egy alkotó gondolkodását, és szívesen időznek el egy-egy kép előtt, akár hosszabb ideig is. Művészettörténeti kurátori vezetés is igényelhető, előzetes bejelentkezéssel. A tárlat október 5-ig látogatható.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Húst hússal, kolbászt cigánkával. A békési békés kisváros, mely meglepő módon a békés nevet viseli az Árpád-kori keresztség óta, leginkább három dolgot adott a világnak. Egy rokonszenves megyenevet, az ország első cigány vendéglőjét és a békési kolbászt. Gyulai, Csabai, Békési. Hogy miért is van itt ez a kolbászozás? Kérdeznek vissza a helyiek. A 19. században Gyulán rendezték az országos sertésvásárt, errefelé voltak a legjobb földek, így a legjobb takarmány növények is. És Gyulán voltak a legjobb hentesek. Kellett még hozzá a Körösvölgy mikroklímája, a párás levegő, ahol máshogy érik, szikkad a kolbász, és nem szárad ki hamar. Meg kellett az itteni a török idők után betelepült szlovákok markáns ízvilága, a paprika, a kömény és a fehér bors. Ezelőtt a kolbászba csak sót, borsot és fokhagymát raktak, olyan lehetett nagyjából, mint az emlegetett pityke kolbász. Szóval a gyulai az eredeti, ma már a magyarnak tartott kolbász, de a csabai, ami tótosabb, erőteljesebb ízesítésű lett, a népszerű. Gyula adta a henteseket, Csaba az ízt, és 45 után a húskombinátot hozzá, a békésiek pedig a jó sok egész kömény magot, hogy még karakánabb legyen. Cigánka. Neve onnan származik, hogy régen a tót gazdák a májat a falusi szokás szerint a disznótoros házakba betérő kolduló cigányasszonyoknak, cigánkáknak adták. Az innováció ellenben onnan ered, hogy egy rendes disznóvágáson a feláldozott sertésvér minden porcikáját fel kellett használni, így a kolbásztöltőben mindig maradt némi töltelék a végén. Ezt aztán elkeverték nyers májjal, tettek hozzá tojást és zsemlemorzsát, meg fűszereket. Kis gombócokat formázva belőle az állat alhasi hájának hártyájába, helyi nevén cseplezbe, tekerve, kisütötték. A hálós hártya zsírral gazdagon át van szőve, így minden, amit ebbe töltve sül ki, szaftos marad. Így a cigánka is különleges étel. Akik a hurkát is és a sült kolbászt is szeretik, azok ezt imádni fogják, mert a cigánka valahol a kettő között van, félúton.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élmények kialakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk, másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezekhez a dolgokhoz, és új rendszert építsen fel. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket, és hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem, már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés. Másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e a valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
Szerintem az egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk, hol lehet itt kockázat.
Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy ma nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gomnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodását, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességét, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne.
Sokszor esik a mesékről, mint ilyen alaptörténetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos, és azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni, tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótétlelkek vagyunk.
Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e?
Igen, egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjelenik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ez helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk. Mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, nagyon sok mindent. Úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk a Narratív agy című könyvről, amelynek szerzője Fritz Breithaupt, és a magyar kiadás a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.